Jó, köszönöm szépen. Akkor, ahogy elhangzott, én Gergely Pál Dávid vagyok, és a NIF intézetnél dolgozom. Ez a rendkívül hosszú és bonyolult cím mögött én tulajdonképpen a leegyszerűsítve elosztott fájlrendszerekről szeretnék beszélni, és elsősorban olyanokról, amik speciálisan elosztottak, hibatűrűek és párhuzamosak, valamint ezeknek a szuperszámítógépes felhasználási lehetőségeinek a vizsgálatáról, és ezeknek a PRAISE projektben lévő alfeladatnak a részeredményeiről, ugyanis, ahogy a Kis Zoltán kollégám mondta nem sokkal ezelőtt, ez a nagy méretű EU-s projektnek egy ilyen konkrét technológiai feladata az a fájlrendszer tesztelések a HPC felhasználás szempontjából, és az a szerencse történt, hogy a dr. Holmos Tamás kollégám is említette ezt, hogy ez milyen jó lenne a SZÖR ütemezőnek, úgyhogy megvizsgáljuk. Ezt a kérdést is vizsgáljuk jelenleg, és ennek vannak már olyan eredményei, amikről szeretnék néhány szót szólni. Na hát először is lássuk azt, hogy mi is a probléma, vagy a felhasználó igény, amit szeretnénk kielégíteni. Ez egy nagyon buta, sematikus ábra a NIF intézetnek a szuperszámítógépes telephelyéről, jelentősen leegyszerűsítve a valóságot. Csak arra szolgál, hogy érzékeltessem, hogy jelenleg mi az elsődleges működési modellje ennek a dolognak. A felhasználó 1 és a felhasználó 2 azok valamilyen szupergép projektet végző kutatók, akik kaptak már hozzáférés a szupergépekhez. Ők alapvetően be tudnak jelentkezni bármelyik szuperszámítógépre, ott tudnak számításokat futtatni. Ezek a szuperszámítógépek pedig felépítésükbe adódóan olyanok, hogy vannak szuperszámítógépek, amik állnak számítási nódokból, valamint mellettük van helyi tárolókapacitás, mindegyiknek a saját dedikált tárolója, amin az adatok vannak, amiket a számításokhoz használhatnak a felhasználók. Ez azért jó, mert ez így egy gyors elérés, nagy mennyiségű tárolókapacitás áll rendelkezésre, ezzel nincsen probléma, viszont van néhány hátrány is ennek a felépítésnek, mégpedig elsődlegesen az, hogy mondjuk Szegeden van GPU kapacitás, amit lehet a számításokhoz használni, míg a többi szupergépen nincsen, így hogyha a felhasználó egy a Pécsen végzett számításait GPU-val akarja tovább folytatni, és esetleg olyan számításokat végezni, akkor az adatait át kell mozgassa kézzel a pécsi és a szegedi szuperszámítógép között, illetve ezt részben automatizálhatja, de mindenképpen miután átmozogtak az adatok, csak utána kezdődhet a számítás egyfajta várakozási idő után. Valamint van még egy fontos eset, amikor ez nem szerencsés ez a helyzet, az pedig az, amikor mondjuk valamilyen probléma van. Vagy tervezett karbantartás van a szuperszámítógépen, vagy hálózati probléma van, vagy akár bármilyen storage hiba felléphet esetleg a szegedi szuperszámítógép mögötti storage-on, ami azért rossz, mert a felhasználó 2 annak ellenére, hogy van 3 hát részlegesen szabad és működő szuperszámítógép, amiknek van tárolókapacitása is, nem tud számításokat végezni, sőt az adatait sem biztos, hogy el tudja érni időszakosan. Sőt, nagyon extrém esetben akár adatvesztést is szenvedhet, ha olyan probléma lép fel azon a tároló rendszeren. Tehát gyakorlatilag így az egészet egy infrastruktúrának nézve viszonylag érzékeny a kiesésekre ugye a felépítésébe adódóan. És ezek azok a kérdések, amiket elsősorban a PRAISE projekt keretein belül vizsgálunk, hogy hogyan lehetne ezekre választ adni. Amik tehát itt a fontos szempontok az, hogy ne kelljen a telephelyek közötti adatmozgatásokat ilyen felhasználói beavatkozásra kézzel végezni és várakozni. Ezen kívül az, hogy biztonságosabbá tegyük a globálisan a szolgáltatást, tehát hogy mondjuk az adatok több példányban legyenek replikálva ezeken a tárolórendszereken, és azért a kiesések azok ne érintsék annyira a rendszert. Valamint egy ilyen harmadik, nem annyira lényeges, de érdekes lehetőség az, hogyha ezeket együtt kezelnénk, ezeket a tárolókapacitásokat, akkor van a lehetőség arra, hogy ez egy nagy tárolóként látszódjon, tehát mondjuk olyan mennyiség adatot lehetne ráírni, ami egy-egy telephelyen nem férne el az ottani tárolón, viszont így globálisan van lehetőség egyben nézni az egészet és egyben tárolni rajta adatokat. A megoldások a problémára azok lehetnek a nagyjából 3 kategóriába sorolhatóak tulajdonképpen. A legegyszerűbb kategória az, hogy a háttérben adatokat szinkronizálunk valamilyen rendszerességgel, vagy valamilyen elképzelések mentén, aminek az elsődleges problémája az, hogy aggregációt nem támogat, tehát az, hogy néha átmásoljuk Szegedről mondjuk Pécsre az adatokat véletlenszerűen, attól nem lesz egyben kezelve ez a tárolókapacitás, illetve nagyon buta a replikációnak ez a megvalósítása, mert nem nagyon lehet szabályozni azt, hogy hány példány keletkezzen, hova keletkezzenek, milyen gyakran, ez ilyen statikusan beállítható, de nem lesz túl hatékony. Hogy ezek az adatok elérhetőek legyenek mindenhol, azt meg lehet oldani igazából azzal, hogy fogjuk mind a 4 szuperszámítógépet, az ottani fájlokat kiajánljuk a többi számára, távoli fájrendszerként, és akkor tulajdonképpen megvalósítottuk azt, hogy a felhasználó tud Szegeden pécsi adatokkal számolni. Ezek azonban az a problémája, hogy nem csak az agregációt nem tudja, hogy egybe kezelje ezeket a területeket, mert hogy külön lennének ezek a partíciók felmountolva, ezen kívül még replikációt sem támogat ráadásul, tehát hogy az adatvesztések meg kiesések ellen nem véd, mert a pécsi adatokat Pécsről használjuk, akkor ha ott nincs elérhetőség, akkor az adat nem használható. Úgyhogy igazából ezekre a problémákra tulajdonképpen csak az elosztott fájrendszerek adhatnak választ, amik közül viszont nagyon sokféle van, és fontos az, hogy jól válasszuk ki azt, hogy ezek közül mi melyiket akarjuk használni tulajdonképpen. És igazából az elosztott fájrendszereknek a tulajdonságait is három lényeges kategóriába soroltam, amiket nekünk vizsgálni kell ebben az esetben. Ez az első tulajdonság az a elosztott, ahogy a nevéből ered. Ez tipikusan azt jelenti, hogy több számítógépen tárolja az adatokat az a fájrendszer. Tehát gyakorlatilag így ebből ered a neve is. Ezen kívül van hibatűrő tulajdonságuk általában, ami egy fontos tulajdonság. Ez általában arra vonatkozik, hogy több példányban tárolnak információt, ezért a gépek kiesését valamennyire tudják kezelni. És van még egy nem annyira gyakran említett, de fontos tulajdonság, illetve lehet az elosztott fájrendszereknek az, hogy párhuzamosak, ami azt jelenti, hogy egyszerre több felhasználó, illetve egyszerre több számítógép tudja ezeket az adatokat írni, olvasni. Tehát gyakorlatilag van egyfajta terheléselosztási funkció ezekben, egy részükben legalábbis. Aztán, hogy ezek a tulajdonságok miért fontosak? És miért van mind a háromra szükségünk ahhoz, hogy megvalósítsuk az eredeti probléma megoldását? Azért, mert az elosztott tulajdonság szükséges ahhoz, hogy agregációt tudjunk létrehozni, tehát hogy egyben tudjunk nagyobb területeket kezelni egy felcsatolási pont alatt egy feltételrendszerrel, valamint, hogy meg tudjuk ezt a teljesítmény problémát is oldani, legalábbis a megfelelően okos elosztott fájrendszerek képesek arra, hogy az adat, amit igénylünk a Pécsen mondjuk a szegedi szuperszámítógépről, az először lassan Szegedről elérésre kerül, majd pedig időközben átmásolódik a pécsi tárhelyre, hogy ott aztán gyorsabban lehessen használni a későbbiekben. A hibatűrő tulajdonság azért kiemelten fontos, mert hogy a kieséseket is akartuk kezelni ezzel az egész dologgal, tehát lényeges az, hogy több példányunk legyen, a kieséseket a rendszer ne érezze meg, illetve legalábbis egy adott pontig mindenképpen lehessen legalább tervezett karbantartásokat végezni rajta. A párhuzamos tulajdonság pedig azért kiemelten szükséges, mert hogy az most is meglévő eset, hogy egy szupergépet több felhasználó használ, ez egy alapvető felhasználási feltétel. Ha a fájrendszer nem tudja ezt a többszörös felhasználást hatékonyan biztosítani, akkor nem alkalmas a feladat ellátására, valamint azért a párhuzamosságnak jelentős sebességelőnye is lehetnek, hogyha a hálózat emögött megfelelő és a konfiguráció rendszernek jó. A konkrét fájrendszer technológiák, amiket eddig teszteltünk a projekt során, az a GlasterFS és a CEF. Ez a kettő, ugyan mind a kettő nyílt forrású, de érdemes arról beszélni, hogy kik állnak mögöttük, kik adják a pénzt a nyílt forrású fejlesztésre bizonyos értelemben. A GlasterFS-nek a helyzete viszonylag szerencsés, mert azt a céget, aki fejlesztette korábban, azt megvásárolta 2011-ben a Red Hat, és ők adják a pénzügyi hátteret a főfejlesztők fizetési csekkjét tulajdonképpen, ami számunkra ilyen megbízhatóságot jelent bizonyos értelemben. Az a nagy előnye, hogy van egy fúzós kliens modulja, amivel fel lehet mountolni, viszont ezen kívül egy natív NFS klienssel is elérhető, tehát tulajdonképpen NFS protokollt beszél. NFS-en elérni azért jó, mert így egyszerűen lehet a klienseket konfigurálni, és azért rossz, mert a redundanciát és a párhuzamosságot meg egyebeket nyilván elveszítjük ezzel a megoldással. Az egy fontos hátránya, amiről érdemes beszélni, hogy nincs benne klasszikus autentikáció, hanem csak IP alapú kliens szűrés támogat, tehát gyakorlatilag ilyen megmondhatjuk, melyik IP címek érik el azt a nagy storage pool, de ezen belül más szabályozási lehetőségünk nincsen, csak maga a fájrendszeren belüli fájrendszer jogosultságok. A felépítésről még azt érdemes tudni, hogy ez egy klasszikus helyi fájrendszeren tárolt fájlok távoli kiszolgálása leegyszerűsítve, tehát tulajdonképpen van mondjuk egy X4 fájrendszerünk, azon vannak helyi fájlok, és azokat szolgálja ki a hálózaton keresztül. Ez a GlasterFS, ha pedig beírunk egy fájlt a GlasterFS-es klienssel a fájrendszerbe, akkor az helyi fájlként fog megjelenni ugyanolyan könyvtár struktúrában a fájrendszeren, mint ahogy a GlasterFS-be beírtuk. Ez gyakorlatilag az NFS-hez nagyon hasonló ebben az értelemben. És ezt persze fölött támogat mondjuk replikációt, meg hasonlókat, de a végeredményben natív fájlok lesznek egy natív fájrendszeren, egy helyi fájrendszeren. A másik megoldás, amit teszteltünk eddig, az a CEF. Itt a háttérről azt érdemes tudni, hogy ez egy webhosting cég, állt pénzügyileg emögött egy ideig, majd aztán ők spin-off céget alapítottak ebből egy startupot, ahol vannak azt hiszem, hogy 80, ha jól emlékszem, ennek a fejlesztésében, és kaptak egy 1 millió dolláros támogatást a Mark Shuttleworth-től, aki az Ubuntu-nak az alapítója, mégpedig azért, mert hogy az OpenStack-nek egy fontos backendjét próbálják ebből a fájrendszerből építeni jelenleg az OpenStack fejlesztők, és az Ubuntu-nak ebben nagy része van, úgyhogy ez elsősorban ilyen üzleti motiváció, de ez is mutatja, hogy jelenleg sokan sok pénzt ölnek ebbe, feltehetőleg a fejlesztése elég gyors, valószínűleg ebből is előbb-utóbb egyre megbízható megoldás válik, illetve a 2.6.34-es kernelbe bekerült a kliense ennek a fájrendszernek, ami pedig azért jó, mert így sokkal egyszerűbb felhasználni ezt a szupergép nódokon, hogyha esetleg erre esne a választás. A felépítéséről azt érdemes tudni, hogy ez egy réteggel tulajdonképpen bonyolultabb. Egy natív fájrendszeren tárol viszonylag nagy méretű fájlokat, amik ilyen object store-ok tulajdonképpen. Ezekben tárolódnak ilyen blokkokban az adatok, amiket aztán a CEF fájrendszer ezen blokkok fölött elérhetővé tesz a klasszikus klaszterezett elosztott módon, tehát gyakorlatilag itt nem natív fájrendszer, hálózati fájrendszer leképezés, hanem köztünk van egy object store is. Ennek vannak előnyei és van néhány hátránya is. Később még fogunk tesztelni másik fájrendszereket is, mert hogy most ennek a projektnek, mint mondtam, a folyamatában vagyunk, és szeretnénk még más megoldásokat megvizsgálni, eddig ez a kettővel vannak részletes részeredmények. A tesztendő fájrendszerek azok az NFS, a GFarm, a Koda és az XtremeFS lesznek még, mármint ezek, amiket mindenképpen szeretnénk kipróbálni. Ezen kívül van még néhány olyan, ami valószínűleg sorra fog kerülni, hogyha erre lehetőségünk lesz. Ezekről most nem beszélnék az idő hiányában részletesen, mindegyiknek van olyan speciális funkciója vagy előnye, ami miatt szükséges ezeket tesztelni, mert úgy érezzük, hogy azt a fajta előnyt ki kell próbálni, amit csak ők tudnak a többihez képest. Aztán most akkor beszéljük a tesztkörnyezetről, ahol az előző kettő említett fájrendszert megmértük. Ezek tulajdonképpen leegyszerűsítve virtuális gépek, a soproni fizikai gépeken a NIF Cloud-nak az architektúrájában, amik között van egy virtuális belső hálózat, ők ezen beszélnek egymással, ennek a késleltetése az ilyen 5-10 millisekundom körüli, és ez dedikált közöttük, tehát hogy más nem tud belehallgatni. Illetve közvetlen érésük van a soproni storage-ra, ami gyakorlatilag egy hálózati eszközzel választódik el ezektől a virtuális gépektől, ami szintén 5-10 millisekundumos késletetést jelent. Így az architektúra próbálja követni ezt a klasszikus ilyen szupergép storage plusz szupergép nódok felépítést bizonyos értelemben, csak virtualizálva. És gyakorlatilag a storage teljesítmény elég magas, így a teszt és a mérés az elsősorban ezen elosztott fájrendszereknek a sebességeit hasonlítja össze, és nem játszik szerepet a alatta lévő tárolókapacitás sebessége, ezek nem lassítja vagy nem torzítja ezeket a méréseket. Aztán a mérési módszerről egy kicsit, ezeket a méréseket végeztük. A mérési eszköz a FIO volt, ami egy nyílt forrású ilyen blokkeszköz fájrendszer tesztelő alkalmazás, ami nagyon erősen konfigurálható, ezért esett erre a választás. A konkrét mérési feladatok, amiket meghatároztunk, azok 18 plusz 2 darab számúan vannak tulajdonképpen. A 18 az azt jelenti, hogy különböző blokkméretek, 4, 16 és 32 kilobájtos blokkméretekkel, különböző olvasási és írási modellek, mármint szinkron és aszinkron elsősorban ezt a kettőt, illetve olvasási, írási és írásolvasási teszteket valósítanak meg, így jött ki a 3x2x3 tesztfeladat, illetve ezen kívül van még 2 plusz, ami ennél több és bonyolultabb párhuzamos feladatokat tartalmaz, elsősorban ilyen valós, ilyen erőteljes valós párhuzamos felhasználási eseteket valósít meg, ezeket is próbálva így a minél valóságosabb körülményekhez hasonlítani, és ezt a 18 plusz 2 mérést futtatjuk le minden fájrendszeren, majd az ezutániakon, meg az eddigiekkel is ezeket futtattuk, és ezeket hasonlítjuk össze az eredményeket a sebesség szempontból. Ezen kívül pedig törekszünk arra, hogy minden mérés azonos peremfeltételekkel menjen, mindegyik sorozatot 10-szer ismételjük, a virtuális gépeknek a kapacitása, a paraméterei, a storage elérése az mind azonos, ezen kívül pedig azonos a futtatási időintervallum, tehát ezeket általában éjszaka csináljuk, hogy a storage terhelés torzító hatásait elkerülhessük. Nem szeretném most megmutatni az összes nagy mennyiségű Excel táblát, ami ebből a sok eredményből született és mérést, hanem szeretnék néhány általános tanulságot megfogalmazni, ami leszűrhető volt ezekből a eddigi méréseinkből. Az egyik, amit érdemes általánosságban tudni, hogy a GlasterFS-nek a profilja az, hogy rendkívül egyszerűen konfigurálható, viszont viszonylag kevés feature-rel rendelkezik. Ezt nagyon gyorsan be tudtam állítani, és könnyű volt vele méréseket végezni. Ezzel szemben a CEF viszonylag nagy bonyolultságú a konfigurációban, de ezzel párhuzamosan rendkívül nagy mennyiségű feature-rel rendelkezik, tehát gyakorlatilag szinte bármit meg lehet valósítani, az előnyük meg a hátrányuk egyszerre, az egyszerűség, illetve bonyolultság. A hibatűrés tekintetében mind a kettő elég jól teljesít, a GlasterFS-nek van egy kis ilyen delay, amíg észreveszi a nódok kiesését, ezeket átkonfigurál és reagál, a CEF-hez képest jelentősen gyorsabb, de alapvetően mind a kettő kis zökkenővel bírja a kieséseket. A sebességekről azt érdemes tudni, hogy azok is nagyon hasonlóak, a CEF-nek a sebessége általánosan egy ilyen 10-20%-kal nagyobb, mint a GlasterFS-é ezeken a teszteken, és a mi konfigurációnkban. Ami fontos és látható az egészből, hogy a szinkronolvasási sebességük jelentősen jobb, mint a HiFi rendszeré. Egyszerűen azért, mert két példányba tárolnak adatot, azok párhuzamosan olvashatóak, így ez a gyorsaság megtörténik, vagy hát a gyorsasági előny ez majdnem kétszeres, ez mérhető. Az aszinkron olvasás írást azt vagy nem támogatják, mert a GlasterFS egyáltalán nem volt hajlandó aszinkron file megnyitást támogatni, ezt egy hibával visszautasította, ez a kliens, amit használunk. Viszont a CEF pedig jóval lassabb, és az írásnál mind a kettő jóval lassabb, ilyen harmada-hatoda sebességet hozzák a HiFi rendszerhez képest. Ez valószínűleg részben architekturális, erre kicsit később kitérek. Meg aztán ezen kívül van néhány általános tanulság is, amit megfogalmaztam ezekkel a tesztekkel kapcsolatban, amire jutottam. Az egyik az, hogy az írás valószínűleg architekturális okokból lassabb, mert hogy ugye van valamekkora lokkolása a metaadatműveletek között feltehetőleg, ezeket replikálni kell, és akkor el kell dönteni, hogy akkor válaszolunk az írásra, amikor mindenhova kiírtuk, amikor egy helyre kiírtuk, tehát hogy ezek mind ilyen konfigurációs, meg egyéb kérdések, valószínűleg az írást nem lehet nagyon elosztani sem, így sokat nem fog gyorsulni feltehetőleg. Több nód esetén sem, ez valahol benne van a rendszerben. Az olvasás viszont jóval gyorsabb lehet, hogyha megfelelő mennyiségű nódot alkalmazunk, ez egy fontos előny. Ezen kívül az elosztott fájrendszerek skálázódásáról még azt érdemes tudni, hogy sok nóddal feltehetőleg sokkal gyorsabbak, ezt is tesztelnünk kell majd több géppel, ezek után más mérésekkel. És ezen kívül fontos az, hogy a szupergépek stabilitása egy kiemelt fontosságú dolog, ezért a kernelben lévő fájrendszerek, blokkeszközök klienseivel vigyázni kell, mert nem szeretnénk azt, hogy ezek a szupergép stabilitást veszélybe sodorják azzal, hogy valamilyen bug vagy egyéb folytán az egész kernelt meglesítják, vagy deadlockba zavarják. Ezért a Fuse-nak is vannak létjogosultságai, meg előnyei. És egy nagyon fontos kérdés a NIF esetében, meg általánosan is, az, hogyha van egy szupergépünk, ott van storage, ott vannak head nódok, meg compute nódok, akkor nem biztos, hogy ezen egyszerűen ki lehet alakítani egy elosztott fájrendszert, egyszerűen a gépek darab számából adódóan nem feltétlenül lesz ebből előnyünk, lehet, hogy fizikai gépek vásárlására vagy beruházásra van szükség ahhoz, hogy megvalósítsunk egy olyan architektúrát, aminek tényleg értelme és sebesség előnye van. És ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet.